Kedves hallgatók! Tegnapi adásunkban Molnár Mónika tanúságtételének első részét hallották. Kérem, fogadják szeretettel a tanúságtétel második részét is.
Ahogy a kurzió lelki gyakorlatnak a végére értünk, felszabadultságot éreztem. Azt éreztem meg, hogy engem szeret a Jóisten, és kész. Nem kell, hogy az ő irányába bármit is letegyek, ő szeret engem. És a lelki gyakorlat óta elmúltak a mellkasi szorításaim, elmúltak a gyomorgörcseim is. Azóta minden olyan könnyű. Persze nem mondom, hogy úgy unblock. Reggel elkezdem, első nap 10 órára elfogy a lelkesedésem. 11 órától ugyanolyan mogorva vagyok, mint eddig voltam. Másik nap elkezdem, akkor már délig bírom. Az ember mindig friss lelkülettel tud elindulni, különösen, hogyha reggel magába száll és imádkozik, és kérje a Jóistent arra, hogy segítse ki ebből a gödörből, amiben lelkiekben van. Most már ott tartok, hogy hetek telnek el úgy, hogy nem borulok ki. A kurzió előtti időszakban rengeteget voltam rosszul, mind szellemileg, mind fizikailag. 4 év alatt 4-szer kerültem kórházba, egyértelműen a stressz az oka mindegyiknek. A stressz jelentős része a lelkiismeret furdalás volt, ami a fáradtságomból következően a családommal való viselkedés következménye volt. Volt, hogy bekerültem a kórházba 8-10 napra. Tüdőgyulladást és mellhártyagyulladást kaptam egyszerre. Idősebbek is, fiatalabbak is feküdtek a kórteremben. 6-an voltunk. Nekem nem volt szabad leszállnom az ágyról. Azt gondolták, hogy tüdőembóliám van, és hogy reggelre meghalok. Kértem a férjemet, hogy hozza be nekem az imakönyvet, a rózsafűzért. Betettem a paplan alá a rózsafűzért, és elkezdtem imádkozni. Azért, hogy merítsek erőt ahhoz, ami következik. Nem tudtam, hogy meghalok-e, de nem féltem tőle. Nem tudtam, hogy jobban leszek-e. Nagyon rosszul éreztem magam, nem kaptam levegőt, és aszmes is vagyok, vagy voltam. Ha valaki nem kap levegőt, az egy szörnyű élmény. De igyekeztem nem erre figyelni, hanem arra, hogy semmi nincsen véletlenül. A Jóisten ezzel is biztosan akar nekem valamit mondani. Az egyik szobatársam, szólongatott idősebb hölgy volt, hogy ő ezt nem érti. Fiatal létemre mit kuksolok itt az imakönyvemmel? Miért nem félek? És egyáltalán, hogy miért nem szidom Istent? Mert hogyha szeretne, akkor most nem a kórházba feküdnék, hanem már rég meggyógyított volna, és hogy különben ő már rég nem hisz az Istenbe. Mondtam neki, hogy én nem tudom, hogy a Jóistennek konkrétan mi a szándéka azzal, hogy én ide kerültem. De hogy valami szándéka van vele, az biztos. Ha más nem, akkor engem akar megtanítani valamire. Vagy egyszerűen csak úgy gondolja, hogy már épp eléggé bent voltam valahol, ahonnan ki kellett rántania egy héttel, és ha nem jövök magamtól, visző. Ez a hölgy egyre többet beszélgetett velem. Egyszerűen nem értette, hogy ez nekem mitől ennyire biztos dolog, és amikor megtudta, hogy bejön hozzám a Lajos atya, a betegek kenetét feladni, azt mondta, nem vagyok normális. Az meghal, akinek azt feladják. Mondtam, hogy nem. Azért betegek kenetem, mert a betegek nem tudnak oda elmenni, kijön a pap, hogy erőt merítsek belőle. Amikor meglátta a Lajos atyát, aki nagyon vidám volt ott is, és látta, hogy én milyen nagy lelkesedéssel fogadom őt, miután elment, mondta, hogy ő még nem is látott olyan embert, aki mondjuk egy betegséget így él meg. Ezt a néni éjszaka megműtötték, akkor mondta nekem, hogy nagyon örül, hogy megismert engem, mert visszaadtam a hitét. Már szólt is a mennyének, hogy hozzon be neki egy imakönyvet, mert ő neki még egy hetet kell feküdni a kórházba. Megpróbálja azt, amit én csináltam, hogy hát ha a lelkének a javára válik. Ez nekem akkora élmény volt, érezni azt, hogy megtaláltam azt a célt, amivel többek között ide vezetett a Jóisten. Mert azt gondolom, hogy az is egy célja lehetett, hogy ez a néni visszakapta a hitét. De sokkal inkább gondolom azt, hogy az én hitem erősödött akkorát, hogy olyan bizonyosságaim vannak azzal kapcsolatosan, hogy létezik az Isten, hogy egyáltalán nem tudok kételkedni benne. Amikor az ember gondolkodik, hogy hogy képzeli el az Istent. Ha meg akarom személyisíteni, akkor úgy, mint egy nagypapát, aki nagyon elfoglalt, de amikor engem terelgetni kell, akkor mindig van egy kis ideje rá. Nem kell folyton kérni, hogy mutasson utat, nem kell mindig bizonyosságot kérni arról, hogy hogyan kell valamit csinálni, mert a lelkem nagyon is tudja, hogy mit csináljon, hogy mik azok a törvények, amik irányítják az életemet.
Milyen jó, hogyha valakinek támasza az Isten, ki szereti őt, és tud hozzáfordulni bizalommal, hogy ő az, aki rendbe tudja hozni az életét.
Igen, észre nagyon könnyen be lehet látni, hogy a mai világban te is eldobható vagy, és ha kifacsartak, el is fognak dobni. Ma már 2-5 éves periódusokban gondolkodnak az emberek. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy az lehet, hogy te 2 évig dolgozol egy helyen, és utána váltasz, és egy kicsit több pénzért talán jobb helyen fogsz tudni dolgozni, de ez azt is jelenti, hogy téged is lecserélhetnek 2 év múlva. 2 vagy 5 év alatt gyakorlatilag minden tudásodat egy munkáltató szeretné kinyerni belőled, bármit csinálsz a világban. Ez azzal következménnyel fog járni, hogy ha te meg akarsz ennek felelni, akkor az összes energiádat erre kell áldoznod. De ez azt jelenti, hogy egy pár év alatt teljesen kiégsz. Ha nem hagytad, hogy Isten lelkedet megtartsa, akkor gyakorlatilag ott maradsz, mint egy csontváz. Onnan igen nehéz újrakezdeni.
Ez nem lehet életcél.
Így van, hogyha valaki meg tudja tartani magában az emberséget, amit azoktól a társaitól kap, akik nem hagyták magukat elsodorni, és hogyha felmeri vállalni, hogy egy kicsit igazgassák mások az ő sorsát, hagyja, hogy segítsenek neki, esetleg megmondják, hogy mennyire rossz úton jár. Kell tudni körülnézni, hogy mennyi mindenki van körülöttem, aki szeret engem. Kell tudni észrevenni, hogy aki mellettem van, gyerekem, az bizony szomjózza az én szeretetemet, és kell tudni odafordulni, hogy ne egy gépet neveljek fel, hanem valakit, aki értéket fog hozni ebbe a világba. Ha fel tudsz állni, és körül tudsz nézni, akkor pillanatok alatt rájössz, hogy a többszörösét kapod vissza, és az a következő ilyen felnézős pillanatodban már segíteni fog. És aztán elképzelhető, hogy meg tud tartani azon az úton, amelyiket a Jóisten neked szánt.
Ha az ember megismeri a kollégáit emberként is, nem csak munkatársként, rá lehet jönni arra is, hogy mások is hasonló problémákkal küzdenek, mint ő. És jó, hogyha remeri vallani magának, hogy igenis itt változtatni kell, hogy újból valóban önmagára találjon.
Igen, egy biztos, azért beszélni könnyebb róla, mint az élet mindennapjaiban ezt megélni. Mert biztos, hogy nem minden nap fog menni az, hogy odafigyeljél a többiekre. Legalábbis nekem nem megy minden nap, de minden nap újra próbálkozom vele. És nagyon igyekszem, hogy a Jóistennek mindig hagyjak időt arra, hogy a mai napot az ő kegyelmében éljem meg. Nekem nagy szerencsém van, jó messze dolgozom, és van időm arra, hogy felkészüljek. Azzal szoktam tölteni az időt, hogy imádkozom.
Ahelyett, hogy a forgalmat, vagy abban részvevőket szidnád, imádkozol.
Nem jelenti azt, hogy az egész utat, mert azért a munkahelyi feladatokra is rá kell hangolódni. Mire beérek, addigra már azon gondolkodom, hogy mit kell csinálnom 5 perc múlva, hogyha kezdődik a munkaidőm. De ugyanígy hazafelé is van időm feldolgozni az eseményeket. Régen kikészültem, akkor nem tudtam elereszteni a munkahelyi dolgaimat. Hazamentem, és órákon keresztül csak mondtam a férjemnek a magamét. A gyerekeim előbb tudták a főnökömnek a nevét, mint a barátaimét. Nagyon nehéz volt megtanulni, hogy le tudja kereszteni. Nagyon hosszú próbálkozások után most már el tudom ereszteni a munkahelyi feladataimat. Hálát tudok adni menet közben a Jóistennek, hogy ezen a napon is velem volt, és hogy van kihez hazamennem. Lesz, aki rám mosolyog, aki örülni fog nekem, és ölelgetni fog. Bizony, azért voltak időszakok, amikor hazamentem, mogorva voltam, és nem szaladt oda a gyerek, hogy jaj, anya, úgy szeretlek, miért ölelgessen egy pokrócot. De már kisbárnává váltam. Most már alig várják, hogy hazaérjek, jönnek és ölelgetnek. Anya, úgy szeretlek. Ezt annak köszönhetem, hogy megtanultam, hogy hagyjam a Jóistent áramolni bennem.
Említetted, hogy pokrózból végül is párnává lettél a gyerekek számára. Hogyan tudod átadni nekik a hitedet, és ők mennyire nyitottak rá?
Ők ebben nőttek fel. Egyrészt katolikus iskolába járnak, tehát ott is imádkoznak, de ügyesen élik meg a hitüket, nem szemellenzősen. Ezt nagyon fontosnak érzem. Mi minden reggel úgy megyünk el iskolába, hogy beülünk ketten a két autóba, egyikünk az egyik gyereket, másikunk a másik gyereket viszi el, bekapcsoljuk a telefont, és négyen a kihangosítón közösen imádkozunk, amíg be nem érünk az iskolába. Ez egy nagyon jó összetartó erő, úgy érzem. És amikor hazajövünk, akkor este úgy megyünk el lefeküdni, hogy beülünk a gyerekek szobájába, imádkozunk, utána mesét olvasunk, utána hallgatunk egy kis zenét, mesét, kabarét, függően attól, hogy éppen milyen hangulatban vannak. Ugye most már nőnek, most már kezdenek kinőni a meséből, de minden este olvasunk együtt. Apa el szokta olvasni a napi evangéliumot. Egy kicsit értelmezi is az atya segítségével, aki küldi neki minden nap ezt a napi evangéliumot. Segít leereszteni a napban, és nyugodtá tesz. Van olyan, hogy az ember valamiért későn ér haza, elaludtak a gyerekek, akkor egy kis keresztet odarajzol a homlokára. Úgy szoktunk fölkelni, hogy anya énekel, hol Párkat a Pétert, hol Bokrokarod, de valahogy kijutunk a konyhába. Együtt ülünk az asztalnál reggel, sokszor gyertyát is gyújtunk. Ilyenkor nem mindig a reggelimet mondjuk el, hanem inkább csak úgy a saját szavainkkal, hogy mit gondolunk. A gyerekek az iskolában is megszokták a gyertyának a fényénél imádkozni, és adják egymásnak a gyertyát. Otthon is hozzák. Mindig kell, hogy legyen egy családi gyertyánk, ami mellett imádkozunk, és ez nem a mi igényünk volt, hanem a gyerekeké. Közösen indítjuk el a napot. Iszom a kávémat, a gyerekek szürcsölik a kakaót, és akkor utána ezt az ébredezgetést fejezzük be azzal, hogy imádkozunk együtt. Aztán utána mindenki szétrebben megy a dolgára. Ha otthon vagyunk, sosem ülünk le úgy enni, hogy hol én eszem, hol ő eszi, hanem mindig együtt. Nyilván annak, aki ezt hozza otthonra, annak sokkal könnyebb dolga van. Mert ezt látja, ebben nő fel, ismeri ennek a biztonságát, azt a nyugodtságot, azt a szeretetteli állapotot, amit a közös étkezés jelent. De aki nem ezt hozza otthonról, azért azoknak is nagyon javasolom, hogy próbálják ki. Hogy ha van valaki, akivel le tud ülni egy asztalhoz, akkor feltétlenül várja meg, érdemes egy kicsit éhezni. Azért, hogy együtt ülhessünk le, és tudjunk együtt imádkozni, utána pedig együtt beszélgetni. Nagyon-nagyon fel tudja tölteni az ember. Vissza tudja neki adni mindazt az energiát, amit napközben az élet leszívott.
Törődsz-e azzal, mit szólnak azok, akik ilyen oldaladról nem ismernek? Vagy olyanok, akik nem ismernek ugyan, de messze állnak a hittől, az Istennek akár a gondolatától is, hogy vajon a 21. században létezik még, aki az élet gondjaira nem csak magában, hanem Istennél keresed a megoldást.
Ezért akadnak olyan emberek körülöttem is, akik a Jóisten útján mennek, úgy is, hogy valamilyen vezetői pozíciót töltenek be. Ahogy minél jobban gyerek a Jóistenre, annál több ilyen embert látok magam körül. Azt látom, hogy amióta megéltem ezt az élményt, hogy Isten szeret engem, és nem vár el érte cserébe semmit, csak egy kicsit hagyjam, hogy szeressen, azóta én annyi csodás dolgot látok magam körül, hogy ez hihetetlen, mint amikor szerelmes az ember. Hallgatom a rádiót, akikkel riportokat készítenek, és Jézusom, hát ilyen emberek vannak közöttünk. Találkozom rendszeresen a kurziós társaimmal, megismerek újabb meg újabb embereket, akiknek az élettörténete napról napra újabb meg újabb erőt ad. Az iskolában valamelyik tanárt hallottam, és megköszönöm a Jóistennek, hogy ilyen emberek tanítják az én gyerekeimet. Azért sokszor felmerül bennem, hogy mikor vagyok képmutató. Ha én most elmondom, hogy én ilyen vagyok, olyan vagyok, akkor vajon mit gondolnak rólam, és eltelik 3 perc, és azon veszem észre magam, hogy annyira nem izgat. Mert hogyha kívülről nem is látszik, az teljesen biztos, hogy rengeteg olyan pillanatom van, amikor boldogságot élek meg, és ezek a pillanatok szaporodnak, és egyre több ilyen van. Egyre többször érzem azt, hogy ez de jó volt, és de jó volt, hogy tudtam a kollégámnak valamit mondani, amit már nagyon régóta szerettem volna neki, de nem volt rá alkalmam, hogy úgy mondjam el neki, hogy meg is értse. Nagyon jó, amikor azt látom, hogy mennyi csodás ember él közöttünk, és utána még szembe is jön velem az utcán egy ilyen. Ahogy járok ezekbe a közösségekbe, ismerem fel azokat, akikkel már évek óta együtt vagyok, amikor le tudunk ülni egymással beszélgetni, jövök rá, hogy olyan csodákat élnek meg az emberek is körülöttem. Ott tartok, hogy kapkodom a fejem, hogy milyen olyan atyák vannak, akik olyan élményekkel ajándékoznak meg, amit előtte sose éltem át. Mostanában pedig olyan atyákat ismerek meg, akik mernek humorizálni, akik mernek kérdőjeleket föltenni az eddigi életemmel kapcsolatosan, és pont ugyanoda teszi föl a kérdőjel, ami nekem sem volt tiszta. Találkozom vele, vagy elmegyek egy előadásra, és olyan élménnyel jövök haza, hogy ó, végre! Utána elmegyek egy másik helyre, és ott is ugyanezzel találkozom. Én a magam részéről mindig azt érzem, hogy jaj, de jó. Köszönöm, és nagyon örülök. Most is éppen egy kurziós lelki gyakorlat folyik. És én a fél éjszakámat lélekben velük töltöttem. Olyan jó volt visszagondolni azokra, akikkel együtt éltem meg a kurziót. És most ők is átélik ezt az élményt. Vettem egy gitárt, hogy megtanulhassak velük együtt örülni. Most meg 2 hangot tudok is fogni rajta.
Akkor bízzuk a hallgatóra, hogy téged csodabogárnak tartanak, vagy pedig követendőnek.
Remélem, hogy én csak egy vagyok a sok közül, akik ilyen csodákat élnek meg naponta.
Minden helyére került az életedben. A munka, az emberi kapcsolatok, az egészséged helyére került, a család életed.
Igen, azt gondolom, hogy boldog vagyok. Igen. És könnyű. Istenem, köszönöm neked, hogy áramolsz bennem. Köszönöm, hogy velem voltál ma. Köszönöm, hogy adtál nekem olyan beszélgető partnereket, akik segítettek újra rád figyelni. Köszönöm, hogy ma újra átéltem az életemnek azokat a pontjait, amelyekben megmutattad nekem, hogy merre van a te helyes utad. Kérlek, segíts, hogy tudjak és merjek mindig rád figyelni. Amen.
Kedves hallgatók, dr. Molnár Mónika tanúságtételét hallották. A felvételt Kerek József készítette.
Tanúságtétel című műsorunkat hallották. Hírpercek.
A grúziai ortodox egyház vezetője második